No, hát hátrébb az agarakkal, mert gyorsan zenéljünk, és adsza nekem a Várkonyit jellegű üzenetekkel, nem tudok mit kezdeni. Köpjetek egy aranyat, aztán adsza nekem, Gábort imádom hallgatni. Tessék, akkor tessék, így váljon valóra, drága hallgató, minden kívánság.
Jaj, de jól esik ez.
Na, így mi lesz a téma, apa?
Van elég házitról, aki időközönként megjelenik itt, és elmondja, hogy amit gondol.
Én nagyon meg... helyesen egyébként.
Persze, hát kellenek a házitrólok, hogy fitten tartsák az elmédet.
Igen.
Én úgy tudom, hogy te például és erre kifejezetten...
Én igényelem.
Te szereted.
Igen.
Te
ezért
akarod,
van ez a...
kéred.
Tehát nem csak a verbális, hanem a fizikai bántalmazást is igényelem. Ha leképezzük a hobbiaim sorát, akkor ez
nem
a napnál
lenni, te bántasz másokat?
Ez gyakran hiszik, de ahol adnak,
időközönként ott
is.
Kapni is kell. Igen, értem, igen. Értem. Na, hát ahol villanyautót adnak el, ott időközönként el kell adni benzinest is, és fordítva.
Na végre!
Ahhoz, hogy a végén kijöjjön valami profit hogy mondjam, az eredmény kimutatásban. És hogy ezt miért mesélem el, ugye sokat beszélünk Kínáról, sokat beszélünk a villanyautózásról, sokat beszélünk arról, hogy ez az egész hogy lesz üzletileg értelmezhető, és sokat beszélünk arról, hogy a szabályozás mindemellett hogyan néz ki világszinten. Szerintem a hallgatók egy része kívülről betéve tudja azt, hogy körülbelül mi az elképzelés arról, hogy ebben mi fog történni, legalábbis az én interpretációmban. És az a marha érdekes fordulat zajlik, hogy miközben eddig éveken át, legalábbis az elmúlt 4-5 évben nem is nagyon lehetett máshogyan beszélni bizonyos folyamatokról, mint hogy az mennyire jó és mennyire magától értetődő és mennyire egyértelmű, ahhoz képest most egy picit azért árnyalódik a kép, és tudom, hogy veled kiszúrtam.
Mármint, hogy a villany jó,
igen.
A dízel meg a benzin
most
rossz.
Most csak az üzletit nézzük. Csak az üzletit. Ja, csak jó. Azt nézzük, ne is vesszünk el abba, hogy ez most környezetvédelmi szempontból.
Hogy azon lehet keresni, vagy
igen,
nem lehet ezt.
Hanem,
okay.
Csak ezt nézzük, hogy mi a business case. Mit fogunk tudni ezzel kezdeni? Úgyhogy az egyik oldalon ott van a kvázi pionírnak kikiáltott cég, amely ugye növeli folyamatosan az eladásait, de hát meglehetősen nehéz a számaiban úgy szörfözgetni, hogy egyértelmű következtetéseket tudjunk levonni. Másik oldalon meg ugye ott van a harcos villanyosok által halottnak mondott legacy autóipar, ami pedig növeli a prognózisait, tehát növeli az eredmény várakozását, legalábbis azoknál a cégeknél, amelyek általában inkább a többpólusú megoldás irányából közelítik meg a jövőt. Most éppen a két klasszikusan a multitechnológia stratégia mellett kardoskodó cég, a Toyota és a BMW növelte eredményprognózisát, az elmúlt egy-két hétben lehetett ezzel kapcsolatosan hallani dolgokat, illetve érdekes módon az Egyesült Államok autóipari cégeinek a hát gyakorlatilag mind a három, tulajdonképpen a Ford, a GM és a Stellantis arra vonatkozó része is rekord profitokat tud még most is mondani, miközben az elektromos autós inventory, tehát a raktárkészlet elektromos autóból az egy mindenkori legmagasabb szinten áll, tehát messze többet gyártanak elektromos autóból a jelenlegi tudásunk szerint, mint amit elbírnak adni, és eléggé masszív veszteségeket is csinálnak ezekkel az autókkal. A nagy pickup truckok meg, amivel pénzt lehet keresni, azok telítik a kasszákat még hozzá nagyon. Csak hogy a Ford az egyetlen egy olyan autógyártó, amely hajlandó arról beszélni, hogy ez megoszlás szintjén hogyan néz ki. Az összes többi, az megpróbálja ugye elfedni ezeket a hatásokat, és kitartani amellett, hogy a magas villanyautó hányaddal számolt jövőbeli stratégiája az alapvetően egy kifizetődő dolog lesz. És akkor most itt álljunk meg egy pillanatra, mielőtt elkezdenének özönleni a villanypártolóknak az SMS-ei arról, hogy nem hiszünk a villanyautózásban, meg ilyesmi. Arról van szó, hogy kezdünk egy kicsit reálisabban beszélni autóipari oldalon, és egyébként politikusi oldalon is sokszor arról, hogy ez az átállás hogyan fog kinézni. Mert hogy nem úgy, ahogy ez általában prognosztizálva volt. Az általában prognosztizált elképzelés a villanyautós oldalon az úgy szokott kinézni, hogy így berobbant a villanyforradalom, és gyakorlatilag pillanatok műve, és mindenki rájön arra, aki egyszer kipróbált egy ilyen autót, hogy tulajdonképpen teljesen más ez az érzés, meg teljesen más ez a felhasználói élmény, és innentől fogva semmi más nem szeretnének vásárolni, csak is kizárólag ilyen autókat, és rövid időn belül, 1-2-3-4 éven belül az évtized közepe felé összeomlik a hagyományos autógyártás, mert az egyre drágább lesz, és jön a villany, és semmi nem fog érni onnantól semmit sem, és aki nem azonnal dob el mindent, mint egy forró krumplit, és fektet minden létező pénzt, energiát és időt abba, hogy villanyautót gyártson, az tulajdonképpen az autózás Nokiája lesz, ez a kedvenc hasonlatom, ettől igazán okos, benfentes embernek tudja magát mondani az, aki erről beszél. Illetve a másik kedvenc mondásom, a lovas kocsit sem tiltották be, hanem magától pusztult ki. Hát a valóság meg úgy néz ki, hogy továbbra is rekordpénzt azt a belső égési motoros autókkal lehet realizálni, és a villany üzletág az gyakorlatilag mindenhol nagyon masszívan veszteséges. Annyira masszívan veszteséges, hogy a Ford, amely egyébként egészen jó villany line-uppal rendelkezik, mert ugye elsőnként, vagy elsők között, most attól függ, hogyan nézzük, elektromos pickup truckot is dobott a piacra, meg hát ugye Mustangnak van a Mach-E verziója, ami azért mégiscsak egy ikonikus autó, villanyosítva, ráadásul egészen jó eladási darabszámokkal is rendelkezik, és egyébként minden mellett még a Tesla által elindított árháborúban ugye rá is tettek egy lapáttal, és mentek a Teslával az olcsóbb, vagy a csökkenő árak irányába, szóval ez a cég, ez a 2023-as üzleti évben saját prognózisa szerint 4,5 milliárd dollárt fog veszíteni azzal, hogy villanyautós üzletágot tart fönt. És mindez nem arról szól, hogy ezt ne csináljuk, hanem arról, hogyha a befektetőket kell arról meggyőzni, hogy mi a helyes stratégia, akkor lassan rá kell őket vezetni arra, hogy a fejvesztve menekülünk adott technológiákból típusú megközelítés, ez semmiféleképpen sem jó üzletileg. Mert vannak autógyártók, meg új autógyártók, amelyeknek az alap megélése és hitelessége az ebben a tekintetben nyilván felülmúl minden mást, ami az autóiparban eddig látható volt, meg van a valóban az autógyártásból élő része ennek az üzletágnak, amely meg nem tud kijönni ebből a dologból úgy, hogy fejvesztve és egyik napról a másikra mindent erre teszünk rá. Infrastruktúrális problémák továbbra is nagyon súlyosak a legnagyobb piacokon is, meg a jól fejlett piacokon is. Ez részben korlátozza a további növekedési rátáknak a realizálhatóságát, tehát arra gondolok itt, hogy nagyon jól néz ki az, hogy a nullából hatalmas növekedést értünk el, csak ez a hatalmas növekedés ez ebben a formában így
még nem rentábilis. Meg nem a növekedés tartató. Megvan, növekedés de nincs mögötte a profit.
Így van, és a növekedés stabilis, tehát hogy nem arról van szó, hogy vissza fogunk fordulni, vagy hogy piaci részesedés.
Hát akkor még annyi történt, hogy nincs itt a kritikus tömeg. Hát a hagyományos autózásnál meg már évtizedek óta itt van, hát ott volt idő erre felkészülni.
Ez így van, és itt is lesz egyébként előbb-utóbb, tehát nem az a kérdés, hogy át fogunk állni fosszilis alapú üzemanyagokról valami másra, az a kérdés, hogy ez a valami más az milyen arányban fog megtörténni, és ebben mennyi lesz a villany. És ugye itt szokták emlegetni azt, hogy Kína az mennyire, hogy mondjam, előrébb van mindenki máshoz képest ebben a kérdésben, és ez abban a tekintetben teljesen igaz is, hogy egyébként darabszámra minden második villany vagy elektrifikált autó a világon, az Kínában fut. Ez egészen pontosan egyébként a 14,6 millió járművet jelent, a világ 27,7 millió elektromos vagy elektrifikált járművéből. És itt nagyon-nagyon stabil a villanykereslet egyébként a kínai piacon, ezt tudhatjuk. Ugyanakkor nagy kínai autógyártók is, nem csak államiak, hanem kvázi privát autógyártók is, nem kevés pénzt fektetnek különböző bele ÖSV égési motoros új generációi technológiák kifejlesztésébe, amelyeket viszont nem fosszilis alapú üzemanyagokkal akarják hajtani, hanem ammóniával, metanollal, meg szintetikus üzemanyagokkal, meg ilyenekkel, mert hogy a kínai állami médiában is egyébként fontos hangsúlyozni. Nem, mint,
az öltönyös, nagyon fegyelmezett hírolvasó?
Igen, ott is, meg hát azokban a kifejezetten szakportálokkal összefüggő médiumokban is, amelyekben kifejezetten az autózásról beszélnek, ott is folyamatosan újra és újra előkerül az a narratíva, amely szerint Kína nem kizárólagosan az elektromos autógyártásra tesz, de ez a gerince a jövő autóiparának. Hogy kontextusba helyezzük, nagyjából olyan 1 milliárd körüli autó van jelenleg a világon. Na ebből 20 közel 28 millió elektromos vagy elektrifikált. Tehát,
az arányok.
Az arányok, bizony. Igen. Ráadásul az az érv is előkerült, nem tudom miért most, szerintem ezt 5 évvel ezelőtt is lehetett látni, hogy ha Európából nézzük a környezetvédelem kérdését, akkor nem biztos, hogy okos megoldás olyan dolgokat szubvencionálni, amiket a világ másik felén nem különösebben hatékony energiafelhasználással és nem különösebben tiszta módon gyártanak le elektromos autóként. Itt ugye alapvetően olyan, mintha észbe kaptak volna a kínai nyomulás kapcsán. De hát szerintem ilyen értelemben most már egy picit késő. Ehhez jön még a kép árnyalásaképpen az, hogy különböző felmérések készültek fejlett piacokon, fejlett nyugat-európai piacokon és az Egyesült Államok piacán is arról, hogy a felhasználók mindenféle ideológiától mentesen, tehát nem kihegyezve volt a kérdés valamire, hanem egyszerűen egy felhasználói megkeresés volt, vagy megkérdezés volt arról, hogy mit terveznek a jövőben, akarnak-e villanyautót vásárolni, maradnak-e a belső égésűnél, egyáltalán érdekli-e őket ez az átállás kérdés, vagy szánnak erre több figyelmet az átlagnál, és nagyjából egybehangzóan azok a jellegű dolgok jöttek vissza, hogy az emberek döntő többsége az belső égésű motoros autónál akar maradni. Ami nem azt jelenti, hogy nem akar villanyt, megint csak nagyon fontos érteni. Nem azt jelenti, hogy nem akar villanyt, hanem azt jelenti, hogy továbbra is elsősorban második autóként tekintenek erre a megoldásra, és urbánus közlekedésként fogják fel a dolgot.
Megint majdnem bedobtam a lovaskocsit. Hogy a lovaskocsin utazó Nokia. Közönség
a lovaskocsin
sem
utazó
akart,
Nokiást.
Sem az elején a lovaskocsin utazó közönség sem akart pöfögő, büdös, hangos,
ez így van.
Kiforratlan technológiára.
Ez így van. Tehát, hogyha arról kérdezzük meg a felhasználókat, hogy az a világ, amit ismernek, azon belül hova helyezik el magukat és a preferenciáikat, akkor nyilván arról fognak tudni nyilatkozni, amit ismernek, amit meg nem ismernek, azt meg kell nekik mutatni. Tehát, hogy megint árnyaljam egy kicsit a képet, szerintem az elektromos autózás ilyen szempontból, főleg Európában egy politikai értelemben eldöntött tény, tehát hogy ez lesz a gerince rövid időn belül a közlekedésnek. Hogy ez kizárólagos lesz-e vagy sem, arról pedig továbbra is az a véleményem, hogy nem lesz kizárólagos, és ennek függvényében a 2035-ös tiltást ezt továbbra is át kéne újra és újra gondolni, mert az elektromosan megtett kilométerek számát kéne tudnunk növelni, nem az elektromos autók eladását alapvetően. Ehhez meg nem feltétlenül az az út vezet, hogy a lehető legnagyobb akkumulátorral adunk el kevesek számára megfizethető módon több 10 millió forintos elektromos autókat, hanem minél gyorsabban a 25 ezer euró körüli kategóriában tömegmodelleket tudunk létrehozni elektromosan, amihez viszont nagyon úgy tűnik, akár a kínai piacot
nagyot
nézzük.
Ment a magyar sajtóba, hogy milyen klassz ez a nagyon olcsó kínai autó, azzal egyet tudsz érteni? Villanyautóról van szó.
A Wuling?
Nem tudom, mindjárt megkeresem, akkor kis zöld volt, én ennyit láttam.
Nagyon sok ilyen autó nem lenne Európában forgalomba helyezhető. De amit mindenképpen el akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy ahogyan múlt héten beszéltünk arról, hogy a Volkswagen bevásárolta magát egy kínai autógyártóba, és amekkora üdvrilagás van egyébként Kínában, egy ilyen nemzeti büszkeséget és elégtételt éreznek, hogy a tanulóból tanító lett a kínai autóipar személyében, vagy képében. Úgy látszik az, hogy egyébként egyre több gyártó keres ehhez hasonlatos
Seagull, joint. Úgy hívják.
Seagull, igen, ez BYD.
BYD,
igen.
BD.
De hogy az mennyibe fog kerülni itt Európába, európai...
De az...
Az egy relatíve, az egy relatív, igen, ez egy fejlett autó.
Az forgalomba helyezhető? Azt engednék Európába is?
Architektúra szempontjából alkalmas arra, hogy európai forgalomba helyezést, homologizációt lehessen hozzá csinálni. Abszolút, és erre is készülnek egyébként, hogy a végén ennek mennyi lesz az ára. Az egy marha jó kérdés, mert hogyha megnézzük azt, hogy a kínai, ide érkező kínai elektromos autók...
Fele annyiba kerül, mint a Dacia Spring, ezt írják. Nyilván
a kínai verzió. Igen. De mit hasonlítunk össze mivel? Az európai Dacia Springet hasonlítjuk össze a kínai BYD-vel, vagy a Kínában kapható Dacia Spring megfelelőt hasonlítjuk össze azzal, és úgy már mindjárt más a kép. 25 ezer euró, ez a belőtt cél, amit tudnia kell teljesíteni minden autóipari koncernvezető szerint ahhoz az autóiparnak, hogy nagy forgalmat, tehát jelentős mennyiséget lehessen eladni ezekből az autókból, és az biztosan egy nagyon erős piac átrendező hatást fog elérni.